ahova megérkezett vendégem, Csontos Csaba. Csaba, az az igazság, elmondtad a titulust, de hát nekem olyan hosszú volt, és annyira korán reggel volt, hogy kezdjük előről.
Jó, szervusz. Köszöntöm a hallgatókat.
Szóval ide a névjegyeden portugálról és latinul egy meglehetősen hosszú titulus íródott ki, úgyhogy légy szíves ezt magyarra lefordítva elmondani nekünk.
Nem olyan bonyolult. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara latin-amerikai szakmai osztályának vagyok az elnöke.
Ez egy szép hosszú összetett mondatok. Elnök úr, sok szeretettel köszöntelek. Itt brazilokkal tárgyaltatok az elmúlt hetekben, és ugye Brazil is egy rettetesen érdekes ország, ahol hát a legkülönbözőbb és a legellentmondásos dolgok vannak, és hogyha megnézzük a természetét, megnézzük adott esetben a kőolajkészletét, tehát az iparát és minden egyebet, hát meglehetősen fontos ország lehet a világ számára Brazília.
Igen, azt gondolom, hogy most jött el az a pillanat. Egyrészt Európában az Európát elég jelentősen megrázó pénzügyi válság és az eurozónát is még mindig sújtó válságok, és hát mi is benne vagyunk nyakig ebben a válságban, az európai és a nyugati világ válságában, a nyugati gazdaságok válságában. Nos, ez ráébresztette Európát, benne Magyarországot is, hogy nézzen egy kicsit kívülre is. Ugye az európai belső piac egy bizonyos határig ad növekedési potenciálokat, de látható, hogy a felzárkózó országok dinamikusabban növekednek, és a válságot meg sem érezték. Uh-huh. Ugye Kínát és Indiát már korábban felfedezték maguknak a nagy nemzetközi cégek. Latin-Amerika az most keveredett abba a helyzetbe, és elsősorban Brazília. Brazília húzza szinte egész Latin-Amerikát. Mondjuk ezen valószínűleg az argentinok és a mexikóiak megsértődnének, ha ezt mondjuk, de ezek a számok ezt mutatják. Ugye Brazília ma a világ hatodik legnagyobb gazdasága, növekedése impozáns, és ez elsősorban egyelőre még a belső piac minden évben nagy százalékkal való növekedésének köszönhető. Tehát egy nagyon dinamikus belső piaci növekedésnek köszönhető ez a boom.
Nagyon érdekes, amit mondtál a kínaiakat, illetve, hogy felfedeztük a kínaiakat. Szerintem a kínaiak fedeztek fel bennünket.
Hát, hogyha történetileg nézzük, akkor ez így van.
Mert ugye Kína elárasztotta Európát, elárasztotta már lassan Afrikát, és nem hiszem, hogy van olyan rész a világnak, ahol nincsenek kínaiak, ahol kínaiak nem úgy próbálják a gazdaságukat, az életüket bevinni, hogy előtte nem ők mennek oda a legkülönbözőbb indokokkal, akár legyen az étterem a legalapróbbat nézve, vagy éppen egy kínai bazár.
Igen, hát ennek két oldala van. Az egyik az, hogy egyrészt Kínát a Teng Xiaoping idején történt gazdasági nyitás óta fedezték fel a nyugatiak, elsősorban az Egyesült Államok, először politikailag, és a politikai párbeszéd megnyitotta az utat a kereskedelem felé, és Kína, mint befektetési terület, elsősorban a termelő beruházásokat vonzott, és olyan mennyiségű termelési kapacitást telepítettek a nyugati nagyvállalatok, a globális vállalatok Kínába, gyakorlatilag Kína ezért látja el áruval a világot, és ezért van mindenen szinte már ma Made in China felirat, mert minden nagyvállalat meg akartott jelenni. Tehát ez a versengés, ez a 70-es évek legvége, 80-as évek elejétől van, és hát 30 év alatt kialakult az a hatalmas ipari gyártókapacitás, az a tömeg, ami most már egy idő után már az minőségé fordult, és ma már a kínaiak saját termékeikkel is meg tudtak jelenni, és meg tudnak jelenni, amely a tömeg termelés mutatói mellett már bizonyos minőségi mutatókat is hordoz.
Igen, ha elkezdenek a kínaiak valamit gyártani, az első évben ne vegyél belőlük semmit, de az első év elteltével bátran, mert megtanulják, és nagyon precízek, és nagyon jók. Egyébként, hogy mennyire így van, hogy minden kínai ezen a világon. Amerikában volt egy család, lehet, hogy hallottál erről, elhatározták, hogy soha, de soha nem vesznek semmiat, ami kínai termék, egy hétig bírták, és utána nem tudták nem megvenni, mert végül is
nem
minden kínai volt.
Így van.
Hát gondolom, Brazíliában nem ez a helyzet. Nem hinném, hogy a brazilok itt vannak Magyarországon, akár a Spejzben, ugye, mint az oroszok annak idején egy filmben, hanem nagy a valószínűsége annak, hogy másképpen próbálják. Szóval hogyan próbálkozik Brazília, és hogyan próbálkozik adott esetben Magyarország a brazil gazdasággal?
Brazília még ugye nem expanzív a külgazdaságában. Mondom, a belső piaca hajtja egyelőre a keresletet, a 200 milliós belső piac, amelyből 100 millió középosztálybeli, tehát egy igen stabil és masszív piacról van szó. Tehát ezért minden nyugati vállalat, és a kínaiak is egyébként oda mennek, tehát kínaiak autógyárat, traktorgyárat építettek már Brazíliában. A protekcionista gazdaságpolitika miatt, tehát nehéz árut bevinni, tehát nehéz exportálni, tehát ha valaki Magyarországról direktben közvetlenül exportálni szeretne terméket, az nem egy könnyű procedúra, hiszen engedélyeztetési eljárások, bonyolult bürokratikus eljárások és magas vámok veszik körül az országot. Viszont olyan befektetői klímát teremtettek, amelyben igazából a nagy piac miatt megéri bentre, tehát bevinni a termelő beruházást. Tehát ez egy kicsit olyan, mintha Kína múltját látnánk, tehát minden termelő beruházás megy Brazíliába. Viszont Kínával ellentétben magasak a költségek, hiszen Brazília egy nagyon drága ország, akármilyen furcsának hangzik. Ebből adódóan magasak a fizetések is, tehát európai szemmel nézve is magas fizetések vannak, nagyon magas, nagyon túl van adóztatva a gazdaság, rengeteg kisadó van, és nagyon magasak az árak is éppen ezért. Ez egy tipikusan egy ilyen mesterségesen létrehozott állapot, de ezért tulajdonképpen még a brazil áruk nem versenyképesek a kínaiakkal szemben, mondjuk, ha így nézzük tömegméretekben.
Persze, mert az egész más árfekvésben
vannak.
Ugye azt szoktam én mindig mondani, nekem sohasem a benzin ára magas, és sohasem az adókkal van baj, hanem mindig a fizetésemmel, és az a lehetőség, hogy én mennyit tudok keresni. Ha nekem nagy a keresetem, akkor teljesen lényegtelen, hogy most ennyi vagy annyi vagy amennyi a benzinnek az ára. Ez úgy látszik, megoldották Brazíliában? Tehát magas adók és magas fizetések?
Igen, relatíve ez egy gyakorlatilag működő modell, de ez általában akkor működik, hogyha egyrészt az adókat befizetik az emberek.
Tehát van miből biztos, hogy befizetik.
Van egy relatíve latin-amerikai viszonylatban, azt kell mondani, és a latin mentalitástól talán egy kicsit eltérően egy viszonylag jó adófizetői morál, és tulajdonképpen van egy nagy tömeg, akik adót fizetnek, és vásárolnak. Tehát ez egyszerre működik, ez a történet. Persze nem szabad azt sem elfelejteni, hogy azért, mint más latin országban és latin-amerikai országban, a korrupció az itt is jelen van, és hát ha lehet majd olvasni az elkövetkező években az olimpia és a labdarúgó világbajnokság építkezései kapcsán, ne lepődjön meg senki, a stadionok és egyéb infrastruktúrális befektetések vagy beruházások kapcsán esetleg állami korrupcióról. Ezek sajnos még velejárója a brazil gazdaságnak.
De hát ugyanakkor gondolom az adózást illetően van abban valamiféle beletekintésed, és adott esetben egy összehasonlításod az európai nagyisten a magyar adózási rendszerrel?
Tehát elég sok kisadó van. Kicsit olyan, mint Magyarország, de nem akarok ilyet mondani. Sok kisadó van, csak ugye az a helyzet, hogy ezek az adók, ugye szokták is mondani, hogy vannak ilyen brazil költségek gyártáson. Sok apró adó van. Viszont a termelést felszívja a piac, tehát ezért megy mégis mindenki oda ettől függetlenül. Tehát ettől függetlenül nagyon érdekes, mert üzletbarátnak tekintik a környezetet. Miközben nagyon nehéz feltörni az üzleti környezetet, nagyon hálózat alapú, kapcsolat alapú, személyes kapcsolatokon alapulnak az üzletek még, eléggé archaikus módon, tehát az európaihoz képest. És ami nagyon érdekes és nagyon bizarnak hangzik, hogy nem nagyon beszélnek idegen nyelvet. Tehát portugál nyelvtudás nélkül nehéz üzletet kötni. Tehát mindenkinek azt mondom...
Nem beszélik az angolt?
Nem
hogy,
nagyon.
Hogy németet nem beszélik, az egy dolog, de hát az angolt
nem,
sem beszélik.
Nem, tehát még az vezető üzletemberek között is előfordul, hogy megpróbálkoznak, aztán kiderül, hogy nem tudnak angolul, vagy inkább meg se próbálkoznak, mert nem akarnak leégni. Tehát egy jó portugál tudással rendelkező és helyi tapasztalattal rendelkező embert mindenképpen kell keresni a magyar vállalatoknak, hogyha ott szét akarnak nézni és meg akarnak telepedni.
Rövidesen folytatjuk. Csontos Csaba a vendégem, Brazíliáról van szó. És a Brazília, akkor Brazília, Canto Brasil, ez a Gypsy Kings.
Esta rumba llena para ti. Yo canto.
Ez volt a Gypsy Kings, és ez volt a Cantor Brazil. Brazíliában vagyunk, legalábbis gondolatban. És Csonta Csabától azt kérdezem, hogy mi az, ami miatt érdemes elmenni Brazíliába. Persze nem a természetre gondolok elsősorban, hanem gazdaságról beszélünk, akkor milyen van Brazíliának, amiből kevesebb van Európában, és amelyre szüksége lehet Magyarországnak is.
Én inkább fordítanék rajta, hogy mit lehet eladni. Tehát például sok mindent el lehet adni, mert a piac ugye fölveszi, és ami nagyon érdekes, és ami magyar, akár kisebb vagy közepesebb vállalkozásoknak is érdekes lehet, szellemi tudást is el lehet adni, tanácsadást is például. A gyorsan fejlődő gazdaságok, amelyeknek a tradícióiban nincsen, nem voltak meg igazából, átugrottak bizonyos időszakot a kapitalista fejlődésben, és az üzleti világ fejlődésében, ott bizonyos menedzsment képességek bele vannak maradva. Ez például egy terület, amelyben tanácsadást el lehet adni szolgáltatásként.
Nagyon érdekes, egyik hallgatónk írja, érdekes ez a brazil korrupció, pedig ott nem is volt szocializmus.
Hát ott viszont volt többször is hadseregnek uralma, tehát többször voltak katonai hunták, tehát azért az állam nagyon rátelepedik a gazdaságra. Tehát ugye azt szokták mondani, ha az állammal tud valaki üzletelni, külföldi is akár, akkor az a legjobb. Tehát, a másik mondás, amit brazil üzletemberektől hallottam, az az, hogy 1-2 millió dolláros éves üzletet azt viszonylag könnyű csinálni. És hogyha ezt most visszaforgatjuk és behúgyjuk a szemünket, hogy évi 1-2 millió dolláros bevételt lehet csinálni, az Magyarországnak óriási egy kis közepes vállalkozásnak, egy magyar magánvállalkozónak, cégnek. Tehát tulajdonképpen már ez megéri, hogy egy ilyen szintű bevételt esetleg tudja realizálni.
Azt ki kell költözni Brazíliába, hogy ez az 1-2 millió dollárt nem kell?
Nem, hanem ugye azt érdemes végig gondolni, nem kötelező a törvény szerint, de érdemes helyi vállalkozóval vegyes vállalatban gondolkodni. Tehát így csinálta például az a magyar nagy energiaitalgyártó is, amelyik nagy sikersztorival lépett elő ugye Brazíliában, gyárat fog építeni, energiaitalgyárat fog építeni, ott is egy 50%-os tulajdon, na van, vagy 49%, most pontosan nem tudom, egy helyi vállalkozónak, nagy vállalkozónak, aki történetesen magyar. Tehát lehet találni magyar vállalkozókat, ő egy fiatal emberről van szó, aki kint él most már egy másfél évtizedet talán, ha jól satszolom, és nagyon jól beépült a helyi, a São Paulo-i gazdasági életbe, és tulajdonképpen ez a magyar vállalkozás vele csinálja meg ezt a brazil üzletet, és szerintem a braziliai sikerét is vele fogja megcsinálni. Tehát nem kell, tehát egy portugálul tudó helyismerettel rendelkező helyi partnert kell találni, üzlettársnak. Ez egyébként általában Latin-Amerikában jellemző, hogy úgy lehet vállalatot alapítani. Ez jellemző Mexikóban, jellemző Argentinában, mindenhol így kell gondolkodni. Már csak azért is, mert akkor nem fogják átverni sem a hatóságok, sem az üzlettársak.
Tehát ez meglehetősen fontos kérdés, egy ilyen távoli országban üzletelni. Ezt a bizonytalanságot érezni nap mint nap, hogy most engem átver valaki, vagy nem ver át valaki.
Nem fogják egyébként. Tehát az a tapasztalat is,
az üzleti szférában, tehát nem divat ez az átverés.
Nem divat. Nem divat az átverés, éppen ezért népszerű célpont, befektetési célpont is, és üzleti célpont is. Tulajdonképpen a Fortune 500 legnagyobb cégeiből 400-ot van São Paulo-ban vagy Brazíliában irodával, képviselettel, disztribúcióval, valamilyen, vagy latin-amerikai regionális képviselettel, tehát ennyire fontos piacnak tartják.
Hogy tudnak együtt élni a brazilok, és hát természetesen a vállalkozók, az üzletemberek azzal, hogy gyakorlatilag egy jó órával, egy fényképezőgéppel, vagy éppen picivel több pénzzel nem lehet kimenni az utcára, még akár fényes nappal sem São Paulo-ban, sem pedig Rio-ban, tehát a nagyvárosokban, Brazíliában.
Ugye egyrészt ugye Brazília, mivel nagy ország, sok nagyvárosa van, ez a két legkiemelkedő város, amit említettél, Rio és São Paulo, ezek valóban fertőzöttek, a két nagyváros fertőzött a bűnözés által. A bűnözők elsősorban a szegény negyedekből, a nyomor negyedekből, a favelákból szivárognak át az üzleti negyedekbe, vagy esetleg kertvárosi részekbe. Igazából ez a város szerkezet adja az egyik nehézséget, hogy a bűnözéssel fölvegyék a küzdelmet, hiszen sokszor a fejlődő urbánus negyedek, a üzleti negyedek körülveszik, szinte teljesen bekerítik egy-egy helyen a nyomor negyedeket. Ez nehézséget okoz, vagy például Rióban például fölötti része a hegytetőn, vagy a hegyoldalban, a domboldalban a legszebb kilátás biztosító része, mert az valamikor értéktelen volt, ma már értékes lenne, vannak ezek a negyedek. Na most érdekes helyzet van, mert azt mondják a helyiek, hogy sokat javult az elmúlt években a helyzet.
A minden relatív, hogy mondani
szokták. Tehát volt honnan javulni. Egyrészt másrészt nyilvánvaló, hogy a foci világbajnokságra és az olimpiára készülve a helyi hatóságok és a rendőrség komolyan készül, és igyekszik visszaszorítani a negyedekbe a bűnözőket, akár olyan áron is, hogy adott esetben hallgatólagos megállapodásokat kötnek, bizonyos időszakokra fegyverszünetet kötnek, úgymond esetleg a bűnözőkkel. Ez természetesen nem hivatalos, ezekről csak pletykák vannak. A másik érdekes dolog az a társadalmi felemelkedés egyik lehetősége. Ugye azt említettem, hogy a 200 millió lakosból 100 millió középosztálybeli, de az, hogy 40 millió ember ehhez a középosztályhoz az elmúlt 10 évben tudott fölzárkózni. Ez mindenképpen mutatja, hogy egy politikai szándék, egy társadalompolitikai, szociálpolitikai szándék volt, elhatározás volt emögött.
Igen, ez nem véletlenül mondták és mondják, hogy a középosztály az, ami viszi az országot adott esetben, és nem a gazdagok, és nem a szegények. Tehát a középosztálynak a vastagodása, tehát a 100 millióban 40 millió az utóbbi időben, ez mindenképpen egy hihetetlen pozitív fejlődés.
Így van. A másik ilyen dolog, hogy a favelák lakói tulajdonhoz juttatni, tehát ugye ezek általában illegálisan épített bódék, bádokból, ebből, abból, fa, forgácsból, lapokból épült funérlemezből épült, vagy esetleg építési törmelékből épített kis házikók, viskók, hogyha ezek a tulajdonukba kerülnek, meg az a terület, amin építették, akkor gyakorlatilag, ha ez forgalomképes lesz, akkor ezekről a negyedekről, hogyha eladják, el tudnak költözni, ami már önmagában egy pénzmennyiséghez jutnak, amiből meg tudnak esetleg kapaszkodni.
Tehát elindulhatnak valahol.
Így van, és ezeket a szlömös negyedeket nem rövid távon föl lehet számolni. Ami nagyon érdekes, és amit én még el tudok mondani, hogy mivel az egyik legnagyobb probléma, hogy nincs elég lakóépület, nincs elég, tehát ház, lakóház, ahová ezeket az embereket most el lehetne hirtelen költöztetni. Tehát várható...
Tehát a lakótelepi lakások azok ott nagyon hiányoznak.
Hogy lakásokat fognak építeni, óriási lakásépítési...
Akár magyar vállalkozók is?
Én abban bízom, hogy próbálkoznak, tehát már engem megkerestek egy hasonló rádióinterjú után, megkeresett már egy magyar vállalkozó, hogy szeretne velem beszélni ebben az ügyben. Tudok olyan vállalkozóról, aki a szomszédos Argentinában szintén házépítési technológiákkal kereskedik, tehát van szerintem Latin Amerikában, ezen belül Brazíliában van helye az ilyen jellegű vállalkozásoknak.
Nézzük meg a másik oldal, de előtte zenéljünk, a másik oldal pedig az, hogy mi ugye megyünk és üzletelünk, de brazilok jönnek és üzletelnek-e, vagy akarnak-e, keresik-e a magyarok, vagy éppen az európaiak kapcsolatát. Perez Prado és a Patricia Twist. Perez Prado és a Patricia Twist csontos Csaba itt a stúdióban. Brazíliáról beszélgetünk, és ugye annak lehetőségéről, hogy magyar vállalkozók ott igazából kis vállalkozással 1-2 millió dollárt, az egy hihetetlen, ez egy szabad szemmel jól látható pénz, ez az 1-2 millió dollár.
Mondjuk kihozni nem könnyű, tehát azért a korlátokat oda teszik, de még ez az a szint, amelynél még a korlátozások nem
annyira.
Tehát igazából a kiutalás az országból, ezt általában Latin Amerikában az országok nagyon erősen lekorlátozzák, tehát engedély köteles, és megvan szabva, hogy napi mennyit dollár mennyiségbe lehet kiutalni az országból, tehát nem könnyű a profitot kihozni az országból, de mondjuk éppen, tehát azzal is ösztönzik ezzel az oda befektetőket, egyrészt, hogy ott termeljenek, másrészt, hogyha kihoznak valamit, akkor azt áruban ott vegyenek meg árut, és azt hozzák ki.
Na most hogy benne ez például Magyarországon, vagy Európa más országaiban? Innen könnyebben ki lehet vinni a profitot, ugye?
Innen könnyebben, igen.
Három és akkor berakom az autóba, és akkor átmegyek Ausztriába,
így van, Magyarország. Így van. Hát ez a határok nélküliségnek a...
Ezt nem lehetne megtanulni például adott esetben?
Nem lehet, mert hiszen az Európai Unióban
ezt nem lehet megcsinálni, igen.
Szabad áramlása az biztosított.
Pedig milyen okos
kötelező
Brazíliában ez az eljárás, mert nem viszik ki, vagy pedig áruban viszik ki.
Sokáig akadálya is volt a gazdasági fejlődésnek. Igazából az elmúlt 10 év fordított ezen. Tehát ezek a protekcionista gazdasági intézkedések, ezek sokáig csak arra voltak jók, hogy a helyi burzsoázia az stabilan, erősen tudjon állni a lábán, a külföldi verseny ne tudja elsodorni
őket. Mi a helyzet a brazilokkal? Tehát a brazilok hogyan nyitnak Európa, és ugye ebben azt hiszem a legtöbbet te tudod, Magyarország felé. Tehát próbálkoznak-e nyitni, mert a magyarok próbálnak üzletet keríteni, és millió lehetőségük van, de mi az a brazil termék, vagy brazil vállalkozás, amely meg tud élni adott esetben Európában, vagy éppen Magyarországon?
Hát azok a vállalkozások, amelyek próbálkoznak elsősorban, és először is, azok például élelmiszeripar, azok pontosan nehezen tudnak labdába rúgni, hiszen az európai élelmiszeripar bitangerős. Nem véletlenül köhög a magyar élelmiszeripar és a magyar mezőgazdaság is, hiszen irgalmatlan nagy a verseny, és a magyar, csak zárójeles megjegyzésem, nem költséghatékony. Jelen pillanatban a magyar mezőgazdaság a legkevésbé költséghatékony, szinte az EU 27 országa közül. Visszatérve a Brazíliára, élelmiszer cégek már megjelentek. Ugye ezek a hírhet, ugye a magyar médiában, hogy a magyar kormányzatok mindig ugye ilyen fenyegető rémként, ugye a brazil csirke, meg igen, lehet brazil mirelit, illetve termékeket csirkéből, illetve baromfiból mirelit termékeket kapni. Tehát ha valaki nagyon megnézi, akkor meg tudja találni ezeket a termékeket. Ugye én nem fogok reklámozni semmit, de lehet látni ilyen termékeket. Nem öntötték el még azért, nem olyan ijesztő a helyzet. Tehát először, amiről én tudok, két vállalat létesített itt irodát, nagyon kicsi képviselt irodát, egy élelmiszeripari cég, és egy cellulózzal kereskedő cég. De hogy mit adnak még el, hogy nagyon érdekes, ami mondjuk a hétköznapi ember számára nem annyira látható, de például utasszállító repülőt adnak el a brazilok. Igen, van utasszállító repülőgép.
Sajátjuk, vagy Boeingokat adnak el?
Nem.
Saját repülők?
Hát ezt a márkát talán lehet mondani, az Embraer nevű márkát. Ha valaki német légitársága, nem mondhatom a nevét.
Nyugodtan mondhatod.
Jó, hát ugye a Lufthansa-val repül. Mondjuk annak van például a flottájában, és kinyitja a fedélzeten ezt a prospektust, amiben ugye leírják, hogy milyen gépeik vannak. Ott bizony vannak brazil gépek, Embraer gépek, és más légitársaságoknak is van. Ez egy nem nagyon ismert dolog.
Hát nem,
ezek
nem.
Egyébként kisebb méretű utasszállító gépek. Tehát nagyjából a másikat mondok, a Bombardierhez hasonlóan, ugye méretben, igen kisebb.
Vagyis pici gépekről beszélünk,
kisebb gépek, igen. Tehát hogy két véglet most az élelmiszeripar és a repülőgépgyártás. Tehát ezek, illetve hát az olaj. Ugye a negyedik legnagyobb olajexportőr lesz 1-2 éven belül Brazília.
Annyi olaj van?
Igen, a tengerben találtak az óceánban óriási mennyiségű olajat, és ezt nem rég 1-2 éve kezdték el feltárni, pontosabban a fúrótornyokat építeni, és a becslések szerint 2014-ben fordul már olyan exportra a termelés, és akkor egy csapásra negyedik legnagyobb exportőré válnak.
Én azt hiszem, hogy Brazíliában is, mint nyugodtan ebből a szempontból Afrikával, afrikai országokhoz lehet hasonlítani. Az egyetem, a képzés és a végzés az nem egy olyan egyszerű feladat, mert lehet, hogy nincsenek olyan típusú és olyan szaktudásra bíró és múlttal rendelkező egyetemek, mint Európában.
Vannak, hát ha nem is egyetem, európai vagy egyesült állam, de vannak egyetemeik egyébként is, jó egyetemeik, csak egy 200 milliós országhoz lehet, hogy kevés.
Vagyis, mint hogy Afrikából is jönnek a diákok Európába, tehát Brazíliából is egy igen népes egyetemista tábor érkezett Európába, vagy érkezik szinte évről évre.
Ez a brazil kormányzat tervei között van, egy konkrét terv, hogy 100 000 diákot ösztöndíjjal a világban.
Ez nagyon sok.
Hát a 200 millióhoz nem annyira, nagyon sok. Igen.
Egyébként
az Egyesült Államokban mentek tanulni, ha külföldre akartak menni. Ugye az Egyesült Államok bizonyos elit egyetemei vonzották a
gazdagok gyerekeit.
Így van, hogy azt az elit plusz képzést megkapják, amit brazil egyetemen valóban esetleg nem tudnak megkapni. Zárójelben azért csak hagyd mondjam, hogy Brazília ugye nem csak São Paulo-ból és Rio-ból áll, és ugye szövetségi államokból áll, és a szövetségi államoknak a fővárosaiban vannak egyetemek, főiskolák, de visszatérve erre a 100 000 diákra, ez azért érdekes lehetőség, mert már fölmerült és konkrét tárgyalások is vannak, hogy Magyarországra is érkezzen néhány ezer diák.
Én ezt akartam kérdezni, hogy Magyarország ebben benne van ebben a 100 000-ben.
Benne szeretne lenni, most ott tartunk, hogy benne szeretne lenni.
Ez a te feladatod többek között, hogy benne lehessen, vagy ez aztán abszolút?
Ezt a kormányzat szintjén megy ez a történet. Gyakorlatilag én olyan szinten tudom, hogy a brazil nagykövetséggel rendszeres kapcsolatban állok, és a nagykövet úr mesélte ezt valamikor hónapokkal ezelőtt, de azóta eljutott ez a történet már olyan szintre, hogy kormányközi tárgyalások is folynak erről. Azt gondolom, hogy fogadókészség és kapacitás szerintem Magyarországon van, hogy mennyit a reális, azt én nem tudom megbecsülni.
Igen.
Nem tudom megbecsülni.
Tehát gyakorlatilag akkor elmondhatjuk, hogy Brazília az egyre fontosabb országgá válik, pro és kontra Európának. Európa felé szeretne Brazília nyitni, vagy Amerika felé szeretne nyitni, vagy neki teljesen mindegy, csak az ő gazdasága valamilyen formában működjön, és megjelenjenek a szakemberek, és azok az emberek, akik elvégzik majd az egyetemet, menjenek vissza Brazíliába dolgozni. Szóval mi a braziloknak az elképzelése, ha úgy tetszik, a világról? Hát ez egy nagyon összetett mondat.
Egy nyitott külpolitikai ország lett Brazília. Minden országgal igyekszik, a világ minden régiójával igyekszik jó politikai és gazdasági kapcsolatokat létesíteni, és ami nagyon érdekes, hogy a nyitás megindult Afrika felé. Tehát brazilok magukat egyébként a legnagyobb nem afrikai országnak tartják, bár ugye mi azt gondoljuk...
Latin Amerika.
Igen, mi azt gondoljuk, hogy amikor a futballválogatottjukat látjuk, hogy mindenki fekete, de vannak például nagyvárosok Brazília déli részén, ahol szinte nincs is fekete populáció. Tehát igazából Brazília északi részén meg túlsúlyban vannak az afrikai származásúak.
Hát én azt hiszem, a gondok, az állapotok és hát a szélsőségek azok nagyon hasonlíthatók, ha úgy tetszik, bármelyik afrikai országhoz.
Érdekes, így van. Megvan a vonzódásuk, és nem véletlen, hogy azokban az országokban nyitottak először, amelyben gyakorlatilag nincs nyelvi gondjuk. Ugye Angola és Mozambik, ugye szintén portugál gyarmatok voltak, és Angola ráadásul tehát egy relatíve nagyobb lélekszámú ország, nagy területű, és szintén rendelkezik olajjal és jelentős ásvány kincskészlettel. És nagyon érdekes, mert tulajdonképpen a brazilok most már ott a kínaiakkal versengenek Afrikában, Angolában a projektekért. Tehát Angolában már például a kínaiak csinálták a vasutat, több vasút fejlesztést, de például az úti építésekben és az autóbusz közlekedés megszervezésében már a brazilok viszik a prímet.
Hát meg majd valószínűleg a repülőgépgyártásban is. Azt nem tudom,
inkább oda, igen, lehet, hogy nagyobb gépek kellenek oda, a lényeg az, hogy már ott vannak projektekkel, nyelvi akadály nincs, mentalitásban közelebb állnak. Ők például elnézik azt az afrikaiaknak, amit a kínaiak nem, hogyha afrikai beszállítókkal dolgoznak, bár kínaiak szeretik a sajátot használni, csak zárójelbe zárva. hogyha valaki pontatlan, akkor a brazilok azt mondják, jó, van egy lehetőséged, javíts ki. Tehát, és ezt az afrikaiak ezt nagyon, nagyon szeretik, kedvelik, hogy a kínaiak ezt nem tűrik, a brazilok meg egy-két hibát elnéznek.
Hát ez a mentalitás, ez a gondolkodásmód, ez abszolút közelebb van a braziloké az afrikaiakhoz, mint adott esetben a kínaiak, vagy a japán. Tehát ezeket ott sem lehet igazából eltűrni. Tehát nagy valószínűséggel én egyre inkább érzem, hogy Európát és hát a világnak talán elég sok részét azok az országok, azok az államok menthetik meg, amelyek pontosan most nagyon feljövőben vannak, hihetetlen természeti kincsekkel rendelkeznek, és hát a gazdaságoknak a felfuttatása érdekében hát az üzlet el tud indulni. Csak itt nekem az a borzasztó hátsó gondolatom és kérdésem, mi van, hogyha elkészül a világ? Tehát, hogyha mindenhol minden olyan egyszerű és nagy lesz, és mindenki jól él, és mindenki boldog, akkor mi fog következni?
Hát azt szerintem, hogy nem fogjuk megélni.
Soha, persze.
Ez nem fog
megkövetkezni. Ez egy nagyon költői kérdés a mi életünkben.
Úgy hívják, hogy kommunizmus, ami mindenkinek mindene van, csak ugye annak félre ment az a történet.
Igen.
Kapott egy Gellert és egy...
Nem is akármilyen
Gellert a történelemben, de ugye ez az ideál állapot, ez ki lett találva már. Ugye, sőt, még azelőtt ugye, amikor utópiát kigondolták, ugye, valamikor a 18. században megteremtődött ugye a fejekben a utópia gondolata. Tehát az igazság, hogy ezek voltak az ideális világról álmodoztunk. Visszatérve még azért, hogy Brazíliában mit érdemes csinálni, még amit nem mondtam el, és azt gondolom, hogy ezt azért fontos, hogy érdemes szövetségi államokban gondolkodni, meg São Paulo és Rio városon kívül is gondolkodni.
Persze. Mint Amerikában is a szövetséges.
Mert a különböző városok, mert São Paulo a gazdaság fővárosa.
Így van.
De például az olajipar központja Rióban van. Dél-Brazíliában, Porto Alegre-ben, a legdélebbi nagyvárosban van például az élelmiszer központja. Az autógyártás egyik központja, Curitiba, az pedig a Paraná állama, szintén délen van nagy autógyárakkal, tehát érdemes kicsit szétnézni, és ráadásul ezek a déli városok, mondjuk halkan mondom, még biztonságosabbak is az élet szempontjából, talán bátrabban,
mint a
két gigaváros.
Hát gigantikus mind a kettő, hát hihetetlen több milliós lakóval.
Igen, több mint 10 millió lakója van mind a kettőnek.
Mint Magyarországon nagyjából annyian vannak ezekben a városokban. Hát ez olyan, mint Amerika, hogy különböző államok vannak benne tulajdonképpen, és ezek kapcsolódnak egymáshoz, vagy élik a maguk életét ezek az államok. Amerikában sok mindenben kapcsolódnak, sok mindenben semmi közük egymáshoz.
Tehát szövetségi állam, tehát nagyjából az Egyesült Államok vagy Mexikó
mintájára
alakult Brazília is, szövetségi államok rendszere. Tehát ha a foci bajnokságot megnézzük, hogy olyat mondjunk, amit a hallgatók is, ugye a foci bajnokság is úgy van, hogy a labdarúgó bajnokságban is van egy Carioca, egy riói bajnokság, és egy paulista, São Paulo-i bajnokság. És ugye utána van a Brasileirão, a nagy brazil bajnokság, ugye az a nagy brazil azt jelenti, a Brasileirão, amikor összevonva a legjobb csapatok összecsapnak az egyesített címért.
És a kis pelék ott fociznak nagy mennyiségben.
Hát, hogyha azt nézzük, hogy mennyien játszanak csak Európában, persze, tehát ugye, hogy a brazil DEFG válogatott itt játszik Európában, nézzük meg a Bajnokok Ligája meccseket, hogy a Kolozsvár vagy a Shakhtar Donetsk gyakorlatilag ilyen brazil EF válogatott játékosok.
Hát szerintem, hogy a KLM-ből jutna egy-kettő Magyarország, amíg lehet, hogy a magyar foci is jó lenne.
Igen.
Csaba, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, további szép napot, és megint nagyon sok mindent tudtunk meg egy olyan országról, egy olyan földrészről, hogyha úgy tetszik, amiről talán kevesebbet tudtunk, és ami egyre fontosabb lesz nekünk és Európa számára. Köszönöm szépen még egyszer.
Köszönöm a lehetőséget. Szia. Szép.